Üdvözlök mindenkit, Banett Ádám vagyok, Synergonnál dolgozom műszaki tanácsadóként. A IT biztonsági megoldások tartoznak hozzám, ebbe tartozik bele a DDoS vagy DOS típusú támadások elleni védekezés is. A mai előadás úgy épülne fel, hogy pár szót mondok így a DOS-ról vagy DDoS-ról, nem az alapoktól, mert feltételezem, hogy valamennyire mindenki ismeri már, hogy milyenek ezek a támadások, csak mégis a típusait elmondom. Utána így néhány ötletet vagy elképzelést, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni. A cím nem tudom, mennyire indította be bárkinek a fantáziát, hogy az ionágyú ez mennyire egyértelmű, majd elmondom ezt is, hogy miért nevezzük ezt ionágyúnak az ilyen jellegű támadásokat. A néhány szó így a DOS-ról, úgy általánosságban. A célja az viszonylag egyértelműen meghatározható, annyi, hogy információt elérhetetlenné tesznek az áldozatnak az oldalán, rendszerén. És ez úgy teszik elérhetetlenné, hogy ez mindezt túlterheléssel érik el. Az egészen alap, hogy a DOS és a DDoS között a különbség az egy szem D betű, a disztribúcióra utal, tehát hogyha a DOS az arról szól, hogy egy darab támadógép van és azt próbálja ezt túlterheléssel elérni, a DDoS pedig ugyanezt elosztva a disztribúcióval, tehát egy úgynevezett zombi hálózattal próbálja meg ugyanezt elérni. A szándékossága szintén feltétele annak, hogy DOS támadásról beszélhessünk. Erre egy ilyen kis történet így az elejére. Jó barátom, ismerősöm dolgozik a Magyarország egyik legnagyobb ételrendeléssel foglalkozó oldalánál. Egyik este találkoztunk, amikor is teljesen kétségbeesve telefonáltak neki, hogy DOS támadás érte az oldalukat, és le fog állni, valamit csináljon. Ő pánikolni kezdett, mindenkit fölhívott, telefonált, hogy mi fog történni most. Mindenki izgult, hogy itt most a versenytársak kezdtek el támadni, itt most a terroristák kezdtek el támadni, itt most a bárki, kínaiak, arabok nem tudják, hogy mi történt, de az biztos, hogy az oldal tönkre bele fog állni, ki tudja, mikor fogják újraindítani, és ebből majd nagy probléma lesz. Aztán pár óra után sikerült helyreállítani a rendet, elkezdték elemezgetni, hogy mi is történt. Annyi történt mindössze, hogy a Fókusz című műsor az RTL Klubon bemondta, hogy a torkos sütörtök kezdődik néhány nap múlva, és ebben az akcióban résztvevő éttermek listája elérhető az ő oldalukon. És akkor a magyar lakosság szignifikáns része elment a számítógépéhez, vagy a telefonjához, megnyitotta az adott oldalt, és olyan terhelés érte a szerencsétlen oldalt, amire így nem volt felkészülve. Úgyhogy így az egész egy pár órára összeomlott, úgyhogy semmiféle terrorizmus és konkurencia is senki nem állt így a támadás mögött, de végül is egy DOS támadás valósult meg, csak ez nem minősül annak, ugye, mert nem volt szándékos. A motiváció az általában kettő, az egyik az anyagi, a másik pedig a elhivatottság, vagy erkölcsi. Ezek az utóbbi az gyakoribb. Anyagi előnyebből ritkán származik. Abból származik nyilván valaki, abból származhat egy cégnek előnye, a kiüti a konkurenciát nyilván, de utána itt tartós károkat nehéz okozni, úgyhogy általában ezek a rendszerek visszaállnak. Itt inkább valami elhivatottság vagy ideológia szokott mögött állni, amik így a újságok címlapjára kerülnek ilyen jellegű támadások, azok is általában az támasztják alá, hogy itt az ideológiai elképzelés az ebben az esetben erősebb szokott lenni, mint az anyagi. A jogot csak azért tettem föl, mert azt úgy fontos elmondani, hogy Magyarországon mindez BTK-ba ütközik, BTK-nak 300C paragrafusa az ezt szabályozza, hogy aki ilyesmivel próbálkozik, az akár letöltendő szabadságvesztéssel is sújtható. Ezeken még mindig barátibb, mint az Egyesült Államokban, ahol a legutóbbi ilyen komoly támadás után bejelentették, hogy ha valaki a nemzeti infrastruktúrát próbálja ilyen módon támadni, akkor az amerikai légierő fog közbelépni, és ő tesz rendet. Nem tudok róla, hogy ilyen megtörtént-e, de talán ez visszatartó erő némileg, mert az amerikaiak ezzel ritkán viccelnek. Ehhez képest mondom, a mi kis letöltendő szabadságvesztésünk az még viszonylag baráti. A DOS-nak nagyon sok módszere van, tehát hogy hogyan, ez egy gyűjtő fogalom. Támadni nagyon sok mindent lehet. Amit itt fölírtam kettőt, csak hogy a hálózati réteget lehet támadni, illetve az alkalmazási réteget lehet. Tehát vagy támadjuk az infrastruktúrát, vagy támadjuk magát az alkalmazást. Aztán ez persze tovább bontható még, mert ezer módon lehet támadni az alkalmazást, meg nagyon sok módon lehet az infrastruktúrát is, meg annak is különféle részeit. De kb. Ezek az alaptípusok. És legyünk kicsit technikaiabbak, egy ilyen ábrát is fölpakoltam, ahol így mindenféle, gondolom ebből semmi nem látszik hátul, de milyenféle típusai vannak a DOS-nak. Ezeket ez sorolja fel, hogy attól függően éppen mit támadunk. Keresem, hogy ezzel tudok bármit mutatni, de lentről indul az infrastruktúrát, hálózatot támadjuk, megy föl egészen addig, hogy a fizikai szervereket, a szervernek különféle részeit tudjuk támadni, a CPU-t, a memóriát, stb. Most utána virtuális gépek vannak egyre több a fizikai szerveren kívül, megtámadhatjuk a virtuális gépet magát, megtámadhatjuk azon futó alkalmazást, hogy a lehetőség azok abszolút végtelenek. Itt egy kicsit ismerősebb ábra, feltételezem, ez a hétrétegű OSI modell. Itt, amit leggyakrabban a támadása a 4-es és a 7-es réteget szokta érni. 4-es, a transport layer, le szokott menni a támadás, amikor a infrastruktúra ellen megy a támadás, fölül pedig a alkalmazási réteg, amikor pedig magát az alkalmazást próbálja valaki elárasztani. Egy nagyon egyszerű kis modell, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogyan működik. Fölül látható egy standard háromutas készfogás, ami létrejön a kliens és szerver között normális esetben. Ilyen normális esetben ez hogyan néz ki? Van a kliens, küld egy SIM csomagot a szervernek, az visszaküld egy ilyen acknowledge vagy ACK-t a kliensnek. A kliens pedig újra küld egy SIM és egy ACK közösen visszamegy a kliensnek. A kliens pedig küld egy ACK-t a szervernek, és ezzel fölépül a kapcsolat a kettő között. Ez így a normál felállás, akkor ez módosul egy kicsit, amikor egy ilyen támadás beindul. Pedig úgy néz ki, hogy a kliens továbbra is küld egy ilyen SIM csomagot a áldozatnak, viszont a forrás IP cím, ami benne van ebbe a kis csomagba, az meg van hamisítva. Azt jelenti, hogy a szegény szerver az nem a kliensnek fogja visszaküldeni, az áldozat nem a kliensnek fogja visszaküldeni az ő csomagját, hanem elküldi a hamisított címre valahova ott egy C-vel bejelölt harmadik eszköznek, oda megy el, és miután arra választ nem fog kapni, mert az harmadik eszköz azt se tudja, hogy ez most miért jött neki ez a csomag, azt egyszerűen eldobja. Utána fog küldeni majd még egy csomagot, meg még egyet, általában 4-et szokott egyszerre elküldeni, gyors egymás utánban. Azt jelenti, hogy egy-egy ilyen színcsomagra 4 csomag megy, jobban lefoglalja az áldozatnak az erőforrását, és ezt kellő intenzitással és mennyiségben követi el a támadó, akkor ez megbéníthatja szegény áldozatot. Itt felsoroltam néhány DOS típust, ez a legegyszerűbb volt, amit ott lefelületettem, ez a TCP SYN 5-eknek hívják ezt a típusú támadást. Ennek egy kicsit egyszerű, vagy hasonló változata ez az ICMP flooding, vagyis ICMP protokoll segítségével árasztjuk el a szegény áldozatot. Ez a más néven az ICMP, ez... Ezt hívhatjuk echo requestnek is, vagy közismert nevén ez a ping parancsban szokott megtestesülni. Elkezdjük pingetni nagy mennyiségben az áldozatot. Most a ping az ugye egy nagyon kicsi csomag, azt hiszem 74 kilobájt az egésznek a tartalma, úgyhogy azzal így viszonylag nehéz lenne szegény térdre kényszeríteni, de ezt lehet egy kicsit növelni különféle kapcsolókkal. Windowsban azt hiszem a -L kapcsoló, a Linuxon pedig mintha -S lenne, amikkel így nagyságrendekkel meg lehet növelni a méretét. Akkor már nem annyira, akkor már egy kicsit jobban leterheli az áldozatot. A alkalmazás réteges támadás, az a, tehát manapság kevésbé gyakori az e-mail flooding, az amikor e-mailekkel próbáljuk a e-mail szervert, postadat ottani e-mail szervert tönkrevágni. Azért nehéz manapság, mert olyan mennyiségű spam van most már az interneten, hogy egyébként is erre mindenki odafigyel, hogyha túl sok e-mail érkezik, akkor azt valahogy szűrni kéne. Inkább gyakoribb ez a másik, amikor a webszervert támadunk. Mert egy webszerverek, azok viszont egyre komplexebbek, a web alkalmazások egyre komplexebbek mostanában, nincs is már ilyen egyszerű web alkalmazás, minden mögött adatbázis van. Általában van három réteg, van az adatbázis réteg, az alkalmazás, meg a webszerver maga. És hogyha egy webszervernek küldünk egy darab kérdést, az általában egy adatbázis lekérdezést generál, úgyhogy teljesen aszimmetrikus a dolog. Ha egy kliens egyszerűen szól egy webszervernek, hogy kapcsolatot szeretne létesíteni, a webszerver az sokkal nagyobb terhelést kap, mint amennyit a kliens küldött, úgyhogy ezt is ki lehet használni azzal, hogy a webszerver előforrásait azt lekössük. És van, itt föltettem még ez a reflektív DDoS, ez egy nagyon kis gonosz támadási mód. Itt be kell vetni a kliensen és a támadón és az áldozaton kívül egy úgynevezett, egy külső szereplőt, aki nem is tud az egészről, egy úgynevezett zombit, vagy többet is. És ott úgy működik a téma, hogy mi nem is közvetlenül az áldozatot támadjuk meg, hanem ezt a zombinak küldünk el egy színcsomagot, és a forrást hamisítjuk meg úgy, hogy a forrásba írjuk bele az áldozatnak az áldozat IP címét. Elmegy a forrás, ennek a szegény zombinak elmegy a csomag, aki visszaküldi a szint és az ACK-t közvetlenül az áldozatnak. Most ha ennek a fokozottabb változata, ez a Smurf attack, amikor is egy disztribúciós listát használunk fel erre, tehát kerestük el egy olyan, azt keressük, hogy valahol egy broadcast, olyan szolgáltatót keresünk, ami broadcast üzenetet képes kiküldeni. És ez egyébként a leggonoszabb támadások egyike, tehát kiküldünk egy ilyen színcsomagot, egy broadcast olyan helyre, ami broadcastolásra képes, ezt kiküld, az a áldozatnak a hamisított, a hamisított forrás címmel, ami az áldozatnak az IP címét jelenti, ezt kiküldjük, és utána a broadcast üzenet mindegyike, összes eszköz, amelyik a broadcastolásban részt vesz, az betámadja szerencsétlen áldozatot. Felsoroltam néhány ilyen ismertebb DOSZ támadást, ami így bekerült a történelemkönyvekbe, illetve amiről így meg lehet emlékezni. A legsúlyosabb ezek közül az a DNS infrastruktúra elleni támadások voltak. Az ugye elég egyértelmű, hogy a DNS, ez a Domain Name System, az viszonylag a legfontosabb szolgáltatása az internetnek. Ugye ha az IP domaineleket nem tudjuk IP címekre lefordítani, akkor megáll minden. És világtörténelemben három ilyen komolyabb támadást regisztráltak így a DNS ellen. Egy volt 2002-ben, volt egy 2007-ben, meg volt egy 2011-ben, bár azt még tagadják, hogy az most támadás volt, vagy csak valami egyéb probléma, de ez a kettő volt a legnagyobb. Egyébként ez a 2007-esnél volt az, hogy a 13 komoly szerverből 9 így elesett, és olyan szinten belassult a világ internete, hogy akkor mondták meg az amerikaiak, hogy a légierőt fogják bevetni, akik még egyszer ezzel fog szórakozni. És a végén egy ilyen dél-koreai csapat került ki, vagy tüntették fel áldozatnak, aztán vagy ők voltak, vagy nem, ez nagyon kiderülni már nem fog, de ők a gyanúsítottak. Aztán, amikor volt ez a, az sem annyira régen volt, amikor Mohamed prófétát ábrázolták a dánok, egy karikatúra formájában egy újságban, akkor az arabok elkezdték a bosszúból ledoszolni a különféle drán infrastruktúrát, amíg bonyolult eszközöket nem vetettek be ellenük, de ott abból adódott az egész a gond a dánok szempontjából, hogy ők vannak 4 millióan, az arabok meg 300 millióan, tehát ha semmi más nem csinálnak, csak úgy szépen csöndbe otthon kattingatnak. Ha nem is 300 millióan, de mondjuk egy 100-an, akkor az már úgy önmagában egy 4 milliós országot teljes mértékben tönkre tud vágni. Itt is elgondolták, hogy ez mennyire veszélyes így a nemzeti infrastruktúra rára egy ilyen sima kattingatás. És utána, ami még gyakran szerepelt hírekben, az pedig az oroszokhoz köthető. A orosz-észt konfliktus volt, ami egy kicsit intenzívebb volt. Ez aztán ez is 2007 vagy 2008-ra tehető, az évszámban nem vagyok biztos. Ott a konfliktus abból adódott, hogy Tallinnban volt egy szép nagy orosz emlékmű, szovjet emlékmű pontosabban, amit el akarta távolítani az akkori észt vezetés. És azt a helyi orosz lakosok nem vették túl jó néven, aztán otthoni honfitársaik is bekapcsolódtak, és orosz kormány ugyan tagadta, hogy ő állt mögötte, de ekkora iszonyatos mértékben lezúzták a észt infrastruktúrát. Minisztériumok álltak le, telkószolgáltatók álltak le, bankok álltak le. Annyira megtámadták így az ottani akkori észt bankokat, hogy ilyen top level domain szinten kellett korlátozni a hozzáférést a internetbankokhoz több helyen, tehát csak észtek tudták elérni. Mert a támadás az egyébként nem konkrétan egyből az oroszoktól jött, hanem 58 különböző országból érkezett, tehát úgy sikerült ezt leszervezni, de látszan egyértelműen a kormány is tagadott, de az észteket ez egy kicsit megviselte. Egyébként hosszú távon az észtek jól jártak vele, mert a NATO oda tett egy kiválóságközpontot, és így a NATO-nak az egyik ilyen kiberháborús kutató központja, az ott van továbbra is Tallinnban, meg azóta is, és jól működik, úgyhogy ebből a konfliktusból, ebből a szempontból jól jöttek ki, de akkor ez valószínűleg nem volt annyira vicces, amikor ez így zajlott éppen. Aztán kicsit később a grúz konfliktusban ugyanez megismétlődött, de az nem volt annyira kritikus akkor, mint az észteknél. Na és most jön ez az ION ágyús dolog. Fölkerült a publikusan elérhetően, nagyon egyszerűen letölthető módon az internetre egy LOIT nevezetű eszköz, ami ez a Low Orbit Ion Cannon nevű megnevezést kapta, korábbi egy játékprogramból, és ez az eszköz arra képes, hogy egy ilyen DOSZ támadást végrehajtson vele bárki, aki nagyjából aki így kattingatni képes a számítógépen. Annyira iszonyatosan egyszerű, a letöltése is egyszerű, illetve a használata is, hogy letöltöttem itt a képernyőképet. Ennél egyszerűbb egy alkalmazás nagyjából nem lehet. Így be kell írni az URL-t, vagy pedig az IP címet, aztán rányomni, hogy akkor menjen. És Nyilván, ha most valaki így nekiáll, azonra letölti, hogy ő most akkor a NASA-t fogja ezzel lezúzni, az nem fog sikerülni, de így a magyar nagyobb intézményeket sem. De vannak olyan felállások, amikor elég jelentős károkat lehet ezzel okozni. Ezt egyébként egy játék, korábban valamelyik játékprogramból kapta a nevét, ezt, hogy Ion ágyúnak nevezzék el. De nyilván sávszélesség kell hozzá, nyilván megfelelő erőforrás kell hozzá, meg még sok egyéb feltétel kell, hogy ez hatékony legyen, ha valaki ezzel valóban pusztítani akar. De most csak ahhoz, hogy így hülye gyerekek otthonról lövöldözzenek, arra megfelel, és elég komoly károkat tudnak ezzel így okozni. Ezért is került bele több helyen a büntető törvénykönyvekbe, meg egyéb szabályozás fórumokra, hogy ezzel azért ne játszon mindenki. Igen, ha valaki ezt mondjuk a munkahelyén követné el a belső hálózaton, azért ott már eléggé jelentős eredményeket tudna elérni vele. Egy ottani célponttal, különösen ha ezt nem csak így az asztali gépére teszi rá, hanem valamilyen nagyobb erőforrással rendelkező eszközre, akkor meg egészen valószínű, hogy ott egy teljes infrastruktúrának tudna adni egy jelentősebb pofont. Jó, védekezni, hogyan védekezzünk így a DOSZ támadás ellen. Meglepő módon, hogy itt is van egy előkészítő szakasz, hogy hogyan, mielőtt még bármi bekövetkezne, mit tegyünk. Aztán ha már megtörténik, tehát közben mit tegyünk, meg a végén hogyan állítsuk helyre a károkat. A legfontosabb itt is, mint úgy általában bármilyen más területen, az a megelőzés. Azt próbáljuk mi is ügyfeleinknek elmondani, hogy az ellen még akkor kell védekezni, amikor nem történt meg. Hát ez Magyarországon nem túl gyakori, hogy valaki akkor költsön pénzt erre, amikor még semmi nem történt. A pánikolás akkor szokott bekövetkezni, amikor ez a támadás megtörténik. Mert hát a védekezés az nyilván pénzbe kerül. Adott esetben, hogyha az infrastruktúra komoly és nagy, akkor nem is kevés pénzbe kerül. De ha azzal vetjük össze, igen, hogy mennyi kár tud okozni, akkor lehet, hogy megéri. Nem mondom, hogy végig sorolom itt az összeset, egy párat elmondok belőle. A hosting helyszíne, illetve hol legyen az infrastruktúra hosztolva, az nyilván kiemelt fontosságú. Érdemes olyan helyre, tehát lehet pénzt spórolni azon, hogy az ember fejlődő országokba helyezi el az infrastruktúráját, de azt tudni kell, hogy általában a támadások, ezek a botnetek szintén ilyen országokból szoktak érkezni, ugye ott szokták ezeket összerakni, onnan lehet őket bérelni, és ez némi fennakadást tud okozni akkor a védekezésben. Ami érdekes, az a legtöbb szolgáltatónál van egy DOSP, Denial of Service Protection nevű szolgáltatás, nyilván a nagyobbaknál, tehát ők maguk is kínálnak erre lehetőséget. A nagyobb szolgáltatók azok kapcsolatban állnak így a világ telkó cégeivel, és meg tudják ők is, nyilván ahol vannak éppen attól függően, ők képesek arra, hogyha egy ilyen támadás érkezik, vagy nagyobb forgalmat érzékelnek, akkor egy darabig bővítik a kapacitást. Tehát, hogyha náluk egy darabig bírják azt, tehát nem fog azonnal megfeküdni a szerver, hanem egy darabig még tudják bővíteni, közben tudnak minket riasztani, tehát így nem áll le azonnal. Ami viszont a leghatékonyabb és a legjobb, ez a mirroring vagy tükrözés, aminek a lényege az, hogy a bejövő kérések azok nem közvetlenül a mi eszközünkre érkeznek, hanem egy terhelés elosztóra vagy load balancerre érkeznek, és utána az osztja el különféle a tükrözött egységek között. Ez az, ami drága, nem csak a load balancer maga a drága, nyilván az is drága, de az, hogy a infrastruktúra azt kétszer legyen meg, vagy többször, tehát egy tükrözés, az értelemszerűen pénzbe kerül. Azon aztán lehet vitatkozni, az infrastruktúra melyik része az, amelyiket megéri tükrözni, tehát melyik adatbázisok kritikusak, melyik nem. Ezt nyilván így át kell gondolni, de ezben mindenképp érdemes gondolkozni. A Darknet az még egy érdekes védekezési mód, ezt elmondom, az egy kicsit technikai, ott azt tudjuk megtenni, hogy lefoglalunk egy IP cím tartományt. Az IP cím mondjuk végződjön így 100-tól 105-ig, a utolsó három számjegy, és úgy az eszközeinket úgy helyezzük el ebbe a tartományba, hogy mondjuk a 103-asra nem teszünk semmit. Teszünk 100-ra, 101-re, 105-t azt tök üresen hagyjuk. Feltételezzük, hogy ha valaki támadni akar, akkor azt csinálja, hogy különféle húíz adatbázisokban megnézi, hogy melyik a mi céljunknak a tartománya, és utána arra küldi rá a támadást, illetve arra fognak érkezni. És elvileg a 103-ason, amit mi üresen hagytunk, azon semmiféle forgalomnak nem kéne lennie. hogyha egy ilyen támadás érkezik, akkor a 103-asra is fog érkezni, ekkor mi rögtön tudjuk, hogy itt valami nem stimmel, mert annak tök üresnek kéne lenni. Ha azon valami forgalom van, akkor az riasztás. Az azt jelenti, hogy akkor itt valami gond történt. Ennek a hátránya az, hogy ezt előre kell csinálni. Tehát amikor már támadás zajlik, akkor utána ez már túl késő, ott már nincs mit tenni. De úgy mondja, ez a Darknetnek a lényege, hogy előre gondolkodjunk, próbáljuk erre felkészülni. És ez egy nagyon jó kis eszköz arra, hogy időben riasztást kapjunk. A reagálás a DOSZ támadásra. Érdemes ugye a naplókat elsőben megnézni, hogy próbálják kitalálni, mi lehet az oka. Ahogy meséltem ezt az ételrendelős történetet, ott a naplókból viszonylag gyorsan kiderült volna, hogy itt nem szándékos, hogy itt csak magyar IP címekről érkeztek teljesen elosztva, tehát itt nem arról van szó, hogy terroristák megtámadták az országot, és pont az ételrendelős oldalra kezdték, hanem még nem is a versenytárs, nem itt valami teljesen másról van szó. Úgyhogy nem kell azonnal pánikolni, elképzelhető, hogy itt most nem rossz indulatú esemény következett be, hanem csak valami félreértés, mint ami ott volt. De utána támadás közben a hardvert is, illetve az egész infrastruktúrát végig kell nézni, hogy történt-e bárhol bármi olyan károsodás, amit azonnal helyre kell állítani. Ugyanúgy végig kell menni a hardveren, mintha valamilyen egyéb gond történt volna, meg kell nézni a kábeleket, hogy a helyükön vannak-e, meg kell nézni a memóriát, meg kell nézni a szépen minden egyes alkatrészt, hogy minden a helyén van, nem károsodott-e bármi. Illetve, hogyha azt látjuk, hogy csak a támadás az nem annyira intenzív, hogy csak egy kicsit lépi túl a mi kapacitásunkat, akkor még akár menet közben is lehet bővíteni, hogyha arról van szó. Lehet hozzáadni a hardware-hez hozzá lehet adni memóriát, lehet a diszket egy kicsikét, tehát lehet, hogy ezzel menet közben is ki tudjuk így küszöbölni, meg tudjuk úszni, mert nem akkora a volumen, hogy nagy gond legyen. Amit mondtam, ahol mondjuk a sok százmillió arab egy néhány pármilliós dán támadott, ez nem segített volna, de hogyha így egy kicsi, nem akkora a különbség, akkor ezzel lehet azért eredményt elérni. És ha nem sikerült, illetve újraindítjuk, akkor jön a helyreállító szakasz. Ott is az első helyre tettem a logelemzést, mert érdemes megnézni pontosan, hogy mi történt, hogy legalább tanuljunk abból. Hogyha kár is ért minket, vissza kell mindent állítani, akkor nézzük meg. A logelemzés különben egy teljesen külön téma, tehát ezt így átnézegetni, mert a logelemzés Magyarországon úgy szokott kinézni, hogy naponta 2 giga generálódik, összejön belőle elég sok terabájt, aztán ezek valahol gyűlnek, és nagyjából semmi nem történik vele. Jön több száz vagy ezer riasztás az egészről, amivel szintén senki nem foglalkozik, és akkor így elveszik a sok adat. De mégiscsak az a kiindulás, amit meg kell nézni, illetve újra kell gondolni a tükrözés témáját, hogy vajon megúszható lett volna-e, hogyha a tükrözés lett volna a tükrözés, illetve nem olyan lett volna, amilyen volt, hanem valamilyen másféle lett volna. Hogyan lenne érdemes a következőkben ezzel foglalkozni. De van a hosszú távú szakasz, amikor pedig egy ilyen hosszabb stratégiát érdemes erre kitalálni. Érdemes olyan szolgáltatóhoz berakni akik vállalják azt, hogy a DOSZ támadás őket nem érheti, mert olyan eszközökkel rendelkeznek, olyan hardware-rel rendelkeznek, amik így ezt megfelelően tudják kezelni. Jó, közben piros zászlót kaptam, hogy véget ért az idő. Úgyhogy akkor köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna.
Kérdés a előadással kapcsolatban? Tessék. Milyen hosszúak ezek a támadások időben?
Ez teljesen vegyes, tehát térre lehet kényszeríteni egy eszközt így néhány perc alatt is, hogyha meg tudják, úgyhogy ez nagyon gyorsan is leszokott zajlani. Amikor én országok közötti konfliktusról van szó, akkor az így napokon, heteken át folyamatosan ment. De ami reális, az inkább az, hogy egy-két órán át megy, utána el lehet jutni olyan szintre a védekezésbe, hogy ki lehet tiltani minden olyan IP-t, aki így ahonnan a támadás jön. Úgyhogy a reális az mondjuk ilyen fél órától egy-két óráig, annál nem hosszabb.